Fotó.
Tanulmányok a Nagybabám kertjéről címmel rendez kiállítást a brit-spanyol Almudena Romero képzőművész növényfotóiból a budapesti Tobe Gallery. A sorozat Almudena Romero több éves kutatásának eredménye olyan a levelekben és a virágokban természetesen előforduló fotográfiai folyamatokról, mint a fényfehérítés és a fotoszintézis. A madridi születésű fotóművész nagymamája kertjét alkotói központként használta. 30 különböző növényt és virágot azonosított be annak érdekében, hogy fotóművészeti műtárgyakat hozzon létre, valamint tudományos, művészi, filozófiai és bensőséges reflexiót alakítson ki a fényképezésről, az örökségről és a fenntarthatóságról. A sorozat nyomatai a napfénynek a növényi levél klorofil pigmentjeire gyakorolt fehérítő hatása révén készülnek. A pigmentek különböző mértékben fehérednek, így zöldszínű monokróm fotónyomat születik. A folyamat nem igényel további kémiai eljárást vagy színezést. Egyedi kémiája miatt minden egyes levél más-más tónusú és kontrasztú nyomatot ad, így a levélre exponált kép néha jobban láthatóvá, máskor pedig észrevehetetlenebbé válik. Almudena Romero művészetében fotográfiai eljárások segítségével reflektál az identitás, a reprezentáció és az ideológia kérdéseire. Munkái arra összpontosítanak, hogy az észlelés hogyan befolyásolja a létezést, és hogyan járul hozzá a fényképezés az észlelés rendszerezéséhez. A képzőművész október 22-én alkotói tárlatvezetést is tart, amely november 26-áig látható a Bródy Sándor utcai Tobe Galleryben.
Kiállítás.
Szék átiratok címmel új időszaki kiállítás látható Budapesten a Néprajzi Múzeumban, ahol az intézmény gyűjteményéből való székek láthatók kortárs alkotásokkal. A tárlat a Néprajzi Múzeum első időszaki kiállítása, amely új teret foglal el az épületben, a bemutatót a MADOK jelenkor kutatási program valósítja meg. Frazon Zsófia vezető hangsúlyozta, hogy a műhely két építésze olyan ülőbútorokat tervezett, amelyek funkcionálisan használhatók, nem múzeumi műtárgyak, viszont a gyűjteményi műtárgyakból inspirálódnak. Egy mobilis installációt hoztak létre, amelyet többféleképpen lehet kirakni. Terveik szerint a januári zárás után utazó kiállításként máshol is bemutatkozik majd a tárlat. Zsoldos Anna kurátor elmondta, hogy a régi székeket az intézmény választotta ki, az AU műhely építészei pedig új, különféle karakterű székeket terveztek és gyártottak le, formai, tartalmi és más tematikák alapján raktak össze egy-egy tárgytípust. A múzeum a bútor gyűjteményében mintegy 1200 szék található, ebből 18-at választotta ki a kiállításra. A gyűjtemény egyik legöregebb tárgya egy 1714-ben készült fakaros szék. A több réteggel is átfestett 1865-ös gondolkodó székkel egy modern, a lábán és oldalán viaszkrétával színezett, majd lecsiszolt dizájntárgy kerül párbeszédbe. A gondolkodó szék a paraszti kultúrában a főtérben állt, kifejezte a család jólétét, támlájába beleírták a tulajdonos nevét vagy a monogramját, valamint az évszámot. Ezeket a székeket nem nagyon használták. Látható még koponya szék, egy 9 féle fából készült modern luca széke, egy különleges filc szék vagy például egy modern tárgy is, amely egy darab fából készült. A tárlatot utazó kiállításnak tervezték, bármilyen konstellációban el lehet helyezni a térben. Kompakt, mobilis rendszer, amelyben felül a régi székek, alul az átiratok láthatók, a kortárs székeket ki is lehet próbálni. További részletek a Néprajzi Múzeum honlapján olvashatók.
Művészet.
Elképzelt szerelmi történet elevenedik meg együtt a filmvásznon, a zenében és a színpadon a Robert Schumann dalciklusa nyomán készült Dieter Liebe, a 12 óriás című előadásban, amely október 21-én még látható az Átriumban. A különleges összművészeti produkció Horváth Lili rendezésében, Hámori Máté zenei vezetésével, Balogh Máté hangszerelésében, a Danubia zenekar előadásában, Szemenyei János és Vrokna Fanni főszereplésével tekinthető meg. A filmes jelenetekben többek között Nagy Zsolt és Stork Natasa is szerepel, akikkel Horváth Lili korábbi, számos nemzetközi díjat nyert filmjében dolgozott már együtt. A ciklus 16 dalát kísérve egy-egy filmjelenetet, majd színpadi történést láthatnak a nézők, és ezek együtt formálódnak teljes egészé. Az előadás egy elképzelt szerelem története, egy olyan szerelemé, amelyhez egy ember is elég. A túlfűtött, hol visszaemlékező, hol dühös, hol lemondó dalok belső történésekről szólnak, nem egy valódi, megélt kapcsolat kínjairól és boldogságáról. A külső és a belső világ konfrontációját emeli ki a különböző műfajok ütköztetése, olvasható a tájékoztatóban.
Koncert.
Ma este 7:30-kor kezdődik a Pesti Vigadóban a Glagolta mise. A hangversennyel a Nemzeti Filharmonikus Zenekar 110 éve született legendás koncertmestere Tátrai Vilmos emléke előtt tisztelegnek. Két cseh különlegesség között egy nagyszabású osztrák mű, amely szintén ritka vendég a hangversenytermekben, Dvorák, Brückner, Janáček a 19. század és a századforduló alkotói. Egy hazaszeretettől áthatott szimfonikus darab és két egyházi opusz. A koncert lehetőséget ad arra, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar a Nemzeti Énekkarral együtt lépjen fel. A karmester Kovács János nem csak minden műfajban otthonos, de a vokális zenének hatalmas operai tapasztalata révén különösen értő tolmácsa. Pasztírcsák Polina, Sök Atala, Fekete Attila és Kovács István olyan élvonalbeli, idehaza és külföldön egyaránt jelentős elismerést arató énekesek, akik operai sikereik mellett a koncertpódiumon is gyakran megjelennek. Kovács János karmestert Somodi Evelin kérdezte.
Október 18-a a jeles dátum, amiről beszélgetünk, és hát ekkor három művet adnak elő a Glagolita mise címre hallgató előadáson. Itt ugye kettő cseh és egy osztrák mű kerül bemutatásra. Mit kell tudnunk még az este tematikájáról így előzetesen, hogyan ölelik körbe egymást ezek a művek?
Én azt gondolom, mert erre a műsor engem megkértek, amúgy imádom, mert mind a két egyházi mű legcsodálatosabb alkotások közé tartozik, és azt gondolom, hogy az, hogy a Dvorák Hazám című szimfonikus költeményét vagy nyitányát előadjuk, az évszakpótló, mert hogy a Bruckner Tedeum talán időben kevés volna egy fél időnek, és hogyha már Janáčeket játszunk, akkor mellé még egy kiváló cseh zeneszerző került terítékre, de hozzáteszem, hogy ezt a Hazám nyitányt is imád. Gyönyörűséges darab is, hát Dvorákra jellemző módon nem csak invenciózus, hanem kiválóan megkomponált mű is. Szóval visszatérve a lényegre, hogy a két mű tulajdonképpen azon kívül, hogy mind a kettő, az egyik ugye Tédeum, a másik pedig mise szöveg, tehát hogy mind a kettő egyház zenei műnek tekinthető, számomra még az is összegöti a két szerzőt, hogy mind a kettő kiváló orgonista volt. És gondolkodásmódjuk komponálásban a Bruckneré egy az egyben, tehát teljesen orgonát asszociál az ember hozzá, de Janáček is hódol a hangszernek, mert a Glagolita mise 7. tétele az egy drámai nagy szabad fantáziálás orgonán.
Ugye az est névadója is a Janáček mű. Ennek, hogy mondanál, milyen nehézsége van ennek a műnek? Ugye említette ezt a bizonyos 7. tételt.
Valószínűleg, aki bérbeli organista, az imádja is a dolgot, de jellemzően az egész mű minden a hangszeres művészre és az egész kórusra olyan feladatot ró, ami tulajdonképpen túl van az emberi teljesítő képesség határain. Ugyanezt egyébként elmondhatom Brucknerre is. Mind a kettő nagy zeneszerző, méltó követő Beethovennek abban, hogy egyszerűen kívül esett az érdeklődési körükön, hogy vajon eljátszható, elénekelhető-e a darabjuk. Tehát a zseniük vezette, vagy a démonuk, vagy az angyalka, és nem törődtek vele, hogy bele fog-e gebedni az előadó, vagy sem. Úgyhogy egyfajtában szurkolok a kórusnak, ugye Magyarország egyik legkiválóbb együtteséről van szó, a Nemzeti Filharmonikus Kórusról, és úgy tudom, hogy tőlük jött ez a műsorválasztás is, hogy két ilyen irgalmatlan nehéz művet egy este elénekelni, ehhez bizony több kellene, mint két hangszólag.
Melyik része legnehezebb egyébként a kórus szempontjából?
A Bruckner Tedeum állóképességben minden szólamot igénybe vesz, tehát hogy sokat kell énekelni, különösen a szopránoknak a Tedeum végén van egy nyaktörő 3-4 percük, ami levegővétel nélkül tulajdonképpen a legmagasabb fekvésben énekelendő, de mondom, az egész kórusnak nagy igénybevétel a Bruckner Fredaun. A Glagolita mise nem, szóval jobban el van osztva a kórusnak, viszont zenei nehézségeket rejt, mert nagyon-nagyon, tehát a korát meghazudóan modern hangzásokat talált ki. Tehát a mű 1927-ben íródott, és erre a műre különösen illik az, amit általam eddig megtanult jelenség darabokra is el lehet mondani, hogy tényleg nem törődött abban, hogy megvalósítható akár hangszeren, akár énekhangon mindaz, ami a zsenie útjába akadt.
Brucknerre azt is mondják, hogy Wagner egyik nagy követője. Ez ebben a műben, a Te Deumban is nyomon érhető egyébként?
Én jobban szeretek úgy fogalmazni, hogy Wagnernek szinte hívője volt, de nagyon nagy tisztelője. Én sohasem tudok Bruckner zene közben igazán Wagnerre asszociálni, mert annyira egyéni, ugyanakkor a stílusa összetéveszthetetlen. Az, hogy a zenekart hogy kezelte, azt sem tudom igazán Wagnerhez kötni. Nyilván hatott rá Wagner nagy zenekar kezelése, viszont mégis egy teljesen zárt önálló világa az övé. Tehát én inkább azt szeretem, ha azt mondjuk róla, hogy nagy tisztelője volt Wagnernek, és közben pedig egy sehova be nem sorolható saját zenéje és stílusa volt.
Említsük még meg mindenképp az énekeseket, hiszen ők már azért a szakmában gyakorlott, ismert énekesek, azt gondolom. Pasztircsák Polina, Sök Atala, Kovács István és Fekete Attila is itt a színpadra lép. Velük milyen a közös munka, illetve a próbák hogyan?
Hát én nagyon boldog vagyok velük, mert abszolút adekvált ez a kvartett mind a két mű előadásához, és eddig 3-szor vagy 4-szer találkoztunk már zongorával, úgy általában egy-egy héten egyszer, ahogy sikerült összejönnünk, mert ez időpont egyeztetésen is múlik, és hónap után még egyet próbálunk zongorával, és aztán jönnek a zenekarhoz, de még egyszer mondom, hogy nagyon boldog vagyok velük, mert abszolút részint nagyon jó hangok, gyönyörű hangok, és mindegyik muzikális, úgyhogy nagyon megfelelőek erre ennek a műsornak a megszólaltatására.